Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Első vendégünket bemutatom, Tóth Györgyit, a NANE Egyesület elnökét. Sok szeretettel köszöntelek. És akkor az első kérdésem az lenne, hogy mikor, hogyan és ki alakította meg a NANE Egyesületet, és az egészen pontosan mit jelent?
Jó. Tehát az egyesületnek a kezdem fordítva, hogy rögtön akkor lehessen tudni, hogy miről is beszélünk. A NANE az valóban egy rövidítés, többek szerint elég jól sikerült rövidítés, és amúgy a igen hosszú nevű Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen egyesületnek a rövid neve. Ebből rögtön több dolog is kiderül. Egyrészt az, hogy nőkből áll a szervezet, tehát ez egy úgynevezett nőszervezet. Az is kiderül, hogy kik az úgynevezett kedvezményezetti csoportja, ez is nők, ami egyébként egy viszonylag ritkaság. Nagyon sok olyan szervezet van, ami nőkből áll. Hagyományosan egyébként az önkéntes munkának a többségét Magyarországon nők végzik, de hogy túlnyomó részt valaki másokért, tehát nem a saját csoportjukért próbálnak tenni valamit, tehát nyilván vannak átfedések, hanem mondjuk a Balatonért, éhező gyerekekért, és így tovább, és így tovább, tehát valamilyen jótékony célért, és ebből a szempontból a mi szervezetünk a kisebbségbe tartozik mindenképpen a nőszervezetek között is. Az alapítói azok 11 olyan nő volt, akik a 90-es évek elején, amikor ugye már lehetett beszélni társadalmi problémákról, ugye 89 előtt hivatalosan sem szegénység, sem erőszak, sem munkanélküliség, semmilyen probléma nem volt, sem hajléktalanság, teljesen mindegy. Tehát ezekről a dolgokról azelőtt nem lehetett beszélni, és hát azért a 90-es évek elején egy ilyen rendkívül nagy és optimista mozgolódás támadt a társadalomban, ugye, ami eléggé következett abból a szabadságérzésből, amit a gyülekezési és a szólásszabadságnak a hirtelen ránk szakadása okozott, annak minden előnyével és hátrányával természetesen. De hogy nagyon sokan voltak, akik biztosak voltak abban, hogy most végre jól fogjuk csinálni a dolgokat, mert most végre szabadon cselekedhetünk. Hát hamarosan rájuk zuhant persze az is, hogy a szólás és gyülekezési szabadsággal a pluralizmust is megkaptuk. Tehát azt, hogy sokfélék, megengedett, hogy sokfélék legyünk, és hogy bizony ahányan vagyunk, annyifélét gondolunk arról, hogy mitől fog a világ úgymond meggyógyulni. Minden esetre ezek közül a nők közül, akik részt vettek különböző beszélgetéseken, humanista beszélgetéseken, anarista beszélgetéseken, környezetvédelmi beszélgetéseken, a nők általános helyzetéről szóló beszélgetéseken, ezek közül alakult ki egy olyan, hát mondhatnám kemény mag annak idején, akiket kifejezetten a nők elleni erőszak kérdésköre jobban érdekelt, mint egyéb kérdéskörök. 94 ebből a szempontból egy elég speciális év volt egyébként, ez így egybeesett érdekes módon az Egyesület alakulásával, de azokban az években, így 93-94-ben egészen magas szinten az Egyesült Nemzetek Szervezetének, az ENSZ-nek a szintjén vált az témává, hogy a nők elleni erőszak különböző formái sértik az emberi jogokat. És ez igazából ez az a üzenet, vagy ez az az értékrend, ami a NANE Egyesület munkájának az alapjává vált. Egész konkrétan létezik egy ENSZ dokumentum, amelyiknek az a neve, hogy nyilatkozat a nőkkel szembeni erőszak minden formájának megszüntetéséről, amely nyilatkozatot ugye a úgynevezett részes államok, tehát a kormányok képviselői írtak alá. Tehát ezt fontos hangsúlyozni, hogy nem valamiféle radikális szakadás szervezetek gondolták azt, hogy a nők elleni erőszak különböző formái sértik a nők alapvető emberi jogait, hanem az ENSZ-ben résztvevő kormányon gondolták ezt, ezek között természetesen Magyarország is. Tehát ezek a nők kezdtek egyre többet foglalkozni ezzel a témával, kapcsolatba kerültek nyugat-európai, amerikai, illetve a volt jugoszláv köztársaságokban ebben a témában aktív nőkkel, hiszen a Balkánon, a Balkán háborúkban megjelenő rendkívül extrém nők elleni erőszak miatt sokkal intenzívebb volt az ilyenfajta szervezeteknek a munkája. Ők ugye azzal szembesültek rögtön a délszláv háborúk után, hogy az a fajta brutális erőszak, amit korábban az ellenséges katonáktól tapasztaltak, hogy elkövetik a nőkkel szemben, azt valójában a párkapcsolatban is előfordul. És hát nagyon egyszerűen, míg ők a háború alatt a háborús erőszak női áldozataival foglalkoztak, a háború után elkezdtek a párkapcsolati erőszak női áldozataival foglalkozni, és a családon belüli erőszak egyéb formáinak áldozataival foglalkozni, elsősorban nőkkel és gyerekekkel. Úgyhogy így alakult maga a szervezet, azt gondolták ezek a nők, hogy valamit kéne Magyarországon is tenni, mert az teljesen világos volt, hogy nálunk is igaz az, hogy ugyan a hatósági fellépés az erőszakkal szemben általánosságban hagy maga után kívánnivalót, konkrétan világos volt, hogy annak ellenére, hogy a törvények nem írják le azt, hogy kisebb büntetést érdemel valaki, aki a párját veri össze, mint az, aki egy idegent ver össze az utcán. A tapasztalat az volt, hogy a hatóság rendkívül engedékeny a párkapcsolatokban megtörténő erőszakkal szemben, és lényegesen megértőbb az elkövetővel szemben, lényegesen hajlamosabb arra, hogy az elkövető nehéz gyerekkorával magyarázza a cselekményeket, és ezáltal fel is mentse, ugyebár azért lehet tudni, hogy nagyjából az összes bankrablónak rendkívül nehéz gyerekkora volt, és mégsem gondolja senki, hogy emiatt fel kéne menteni őket a bankrablás alól. Ezzel ellentétben érdekes módon a párkapcsolati erőszak elkövetői között nek egy részére igaz, hogy erőszakos gyerekkora volt, egy részére pedig nem. Tehát még csak nem is igaz ez a tétel. 94-ben egy nagyon konkrét dologgal kezdett az Egyesület foglalkozni, és ez a nagyon konkrét dolog egy segélyvonal felállítása volt bántalmazott nőknek és gyerekeknek. Ez a vonal mind a mai napig működik, mind a mai napig önkéntesek működtetik, aminek van jó oldala is, meg rossz oldala is. Egyrészt a jó oldala mindenképpen az, hogy jó dolog önkéntes munkát mozgató szervezetnek lenni, amelyik célt tud adni emberek életének, és bele tud tenni valami kis extrát, hogyha így mondjuk könyvelőként dolgozik napközben, így akkor este tehet valamit, amitől úgy érzi, hogy valamit javított a világ sorsán. Másrészt ez nagyon korlátozza az ügyeleti időnket. Egyszerűen nincsen pénzünk arra, hogy... Tehát napközben önkéntest kapni nem igazán egyszerű dolog, és arra pedig nincsen pénzünk, hogy egy 24 órás vonalat fenntartsunk.
A telefonszámot el is mondhatnád.
Nagyon szívesen, ezt minden este 6 és 10 óra között lehet hívni, a szerdai szünnap kivételével, és a telefonszám az 0680-505-101-es. Van egyébként egy honlapunk is, ami www.nane.hu, bár sajnálatos módon nincsen teljességgel akadálymentesítve, úgyhogy vannak oldalak. Ez is olyasmi, amire még eddig nem igazán találtunk lehetőséget, hogy ezt átcsináljuk. De azért van rajta elég sok szöveges rész, meg PDF-ben letölthető dolgok, amik hasznosak lehetnek. Talán át is ugranék arra, hogy a segélyvonal kezdetei azok számunkra egy nagyon érdekes és nehéz időszak voltak, hiszen erre nem volt igazán, ilyen típusú segélyvonalra nem volt igazán példa korábban Magyarországon. Talán annyi kis technikai dolgot, hogy a segélyvonalak többsége az egy ilyen lelki elsősegély modellben, hát ilyen mini pszichoterápiát nyújt telefonon keresztül, bár lehet, hogy ezt ők nem így mondanák, de kb. Erről van szó, hogy ők az egyénnek az egyéni problémáival, egyéni megközelítésből foglalkoznak. Ennek megfelelően például előnyben részesítik azt, hogy a hívó mindig ugyanazzal beszéljen és találjanak rendszeres időpontot, tehát kb. Mint amikor az ember pszichoterápiával jár. Ezzel ellentétben a mi vonalunk az nem egy, hogy is mondjam, nem egy belső pszichés problémával foglalkozik, hanem olyan emberekkel foglalkozik, akik napi szinten alapvető jogsértéseket élnek meg, és akiknek szociális, jogi, adott esetben egészségügyi segítségre van szüksége. Természetesen szükségük lehet pszichoterápiára is, de nem attól fog megoldódni a problémájuk, mert elsősorban is az a legnagyobb problémájuk, hogy jelen pillanatban életük, testi épségük és adott esetben a gyerekeik élete, testi épsége veszélyben van. Tehát mi egy biztonságteremtési modellt alkalmazunk a segélyvonalon, tehát az ügyeletesnek a célja a hívásokkal az, hogy abban az adott hívásban minél inkább hozzá tudjon járulni ahhoz, hogy az illető hívó minél inkább biztonságba tudjon kerülni. Ez lehet testi, lelki vagy anyagi biztonság jó esetben mind a három, és még többféle formai, és hát ez a megközelítés, amit mi alkalmazunk, ez tényleg Magyarországon korábban nem volt elérhető. Szerb és amerikai civil szervezetek tanították, képezték az első ügyeleteseinket, akikből lettek az első saját képzőink utána. És nagyon érdekes volt egyébként, hogy már maga a segélyvonal beindítása elég nagy érdeklődést váltott ki. Őszintén szóval mi eléggé szerencsések vagyunk a sajtó szempontjából. Látom mindig, hogy vannak hosszas tanfolyamok civil szervezeteknek arra, hogy hogyan kell a sajtó érdeklődését felkelteni. Ezt nekünk sose kellett direkt. Tehát volt és van is folyamatos érdeklődés a munkánk iránt. Hát azt gondolom, hogy ez tényleg szerencse. És csupán azzal, hogy bejelentettük, hogy van egy ilyen segélyvonal, elég komoly vihart váltottunk ki. Ugyanis előtte a közbeszédben ez a téma gyakorlatilag egyáltalán nem szerepel. Tehát a segélyvonal megnyitás az önmagában egy tabutörő tevékenység volt, és ki is váltott mindenféle reakciókat. Hát ha érzékeltetni akarom akár saját magam számára is, hogy fejlődött-e a világ, vagy mit sikerült elérni az elmúlt most már több mint 14 évben, akkor az egyik dolog, ami eszembe jut, az az, hogy igen, 94-ben választott felelős politikus azt mondta a sajtóban nagyon nyugodtan, hogy a NANE Egyesület tönkreteszi a magyar családokat. Azért ma, 2008 vége felé már se konzervatív, se baloldali politikus nem merne olyat állítani, hogy egy civil szervezet, amelyik alapvető jogsértésekkel foglalkozik, és amelyik felfedi a családon belüli erőszak létét, az teszi tönkre a családokat. Hát mi már akkor is megmondtuk persze, hogy szerintünk a bántalmazók teszik tönkre a családokat, és nem azok a segítők, akik próbálnak az áldozatoknak és a túlélőknek abban segíteni, hogy biztonságba kerüljenek egy ilyen helyzetben.
Rá is akartam kérdezni, hogy kik voltak azok, akik nagyon segítették, és kik voltak azok, akik nagyon megnehezítették a NANE akár megalakulását, akár működését és fejlődését. Tehát a két szélsőség.
Igen, ez egy elég érdekes kérdés. Összefoglalva a NANE Egyesület 14 éves fennmaradását, és ezt nyilván itt többen sejtik, hallgatók közül, hogy egy civil szervezetet ennyi ideig működtetni Magyarországon, az elég komoly kihívás. Tehát azt, hogy a NANE létezik és fennmarad, azt elsősorban nemzetközi és külföldi pénzadóknak köszönheti. A érdekes például a Soros Alapítványnak a hozzájárulása, mert az induló első 1 millió forintot azt a Soros Alapítvány adta, amiből tudtunk bérelni először egy irodát, meg venni egy telefonvonalat, és utána egészen a Soros Alapítvány bezárásáig egyáltalán nem támogatta az egyesületünket. Összesen annyiról van szó egyébként, hogy nem volt, hát ez nem egy apróság persze, de nem volt nőügyi programja a Soros Alapítványnak majdnem a bezárásáig. Összesen 2 Soros Alapítvány van a világon, amelyik úgy gondolta, hogy a nőkkel, mint csoporttal nem kell foglalkozni, minden más Soros Alapítványnak van. Volt erre külön pénze, és azért aztán nem igazán tudtunk hozzájuk pályázni.
De akkor ők inkább a segítők oldalán.
Ők mindenképpen azt lehet mondani, hogy mondom, ilyen keretes szerkezetben, de egyértelműen a segítők között jelennek meg. És itt a többiek azok egyrészt hosszú ideig kifejezetten mindenféle külföldi alapítványok voltak, vagy pedig nemzetköziek, illetve hát az Európai Unió begyűrűzése óta, vagy mióta mi begyűrűztünk az Európai Unióba, azóta EU-s támogatásokat is, tehát ezek konkrétan projekttámogatások használunk föl. A nagyon akadályozás azt gondolom, hogy elsősorban passzivitás formájában valósult meg az évek során, tehát olyat nem tudnék mondani, aki így kifejezetten mondjuk tett volna valami szörnyűséget, hogy mondjuk megpróbált volna bezáratni minket, vagy ilyesmi. Viszont azt lehet mondani, hogy alakulások óta az összes kormány, tehát teljesen mindegy, milyen színű és ízű kormány volt éppen, az a tény, hogy a munkáknak egy fontos része az a törvények alkalmazásának a figyelése és állandó társadalomkritika. és a, hogy is mondjam, a hibák, a rendszer hibáira való figyelem felhívása, ez mindig mindenkit zavar. Nagyon egyszerűen szólva, bárki volt éppen kormányon, mindig azt terjesztették, hogy mi biztosan a másik oldalnak a zsebéből kandikálunk ki, mert hogy az a fajta tematikus vagy ügypolitika, amit mi végzünk, az a magyarországi, kizárólag pártpolitikában gondolkodó és azt szerint megosztó társadalomban egyszerűen nem igazán tudják hova beilleszteni, hogy nem csak azt szerint lehet politizálni, hogy kit szeretek és kit nem, vagy hogy nem csak pártok mentén, hanem vannak ügyek, amelyek, ez egy másik dimenzió, tehát olyan, mint hogyha kétdimenziós lényeknek próbálnék a kockáról beszélni, kb. Olyan. És hát ez nyilván megvalósult úgy, hogy forrásoktól való elzárás, időnként az olyan botor dolgok, hogy megteremtettek egy úgymond konkurens állami szervezetet, vagy szolgáltatást, ami a piacon biztos működik, csak éppen a segítő civil szervezetek területe az nem igazán úgy működik, mint a szabad piaci rendszer. Tehát nem lehetett ezzel minket úgymond az üzletből kitenni, hogy megjelenik egy másik vonal például. De ezen jót derültünk, ezen a gondolaton, de nyilván azzal ezt el lehetett érni.
Nevesíthetjük az adott szervezetet?
Természetesen ez a Szociális és Munkahogyi Minisztérium egész pontosan az OKIT nevű vonala, amit hát felmerültek ilyenfajta dolgok, illetve eljutott hozzá.
Az OKIT az micsoda?
Ez az Országos Krízis Intervenciós Telefon. A dologban az az irónia egyébként, nagyon kevesen tudnak róla, a hívóink közül gyakorlatilag senki, aki minden este telefonál, úgyhogy tipikusan tőlünk szokták megtudni, hogy ez a vonal létezik. Mi nem gondoljuk, hogy ennek úgy kell működnie, hogy mi erről nem adunk hírt, mert hogy minél több segítséget kapnak az áldozatok, annál jobb. És van olyan segítség, ami monopóliumot élveztet, kizárólag rajtuk keresztül lehet eljutni bizonyos segítségekhez, aminek van némi, hát igen, tehát ennek átgondolnám egyszer az etikai vonzatait, de jelen pillanatban ez tény, hogy így van. Úgyhogy természetesen szólunk róluk is, de leginkább azt tudom mondani, hogy egyfajta ilyen passzív ellenállás volt a jellemző, hogy fair legyek azért ilyen 5%-ban, tehát 94 óta 2-5%-ban az éves költségvetésünkhöz hozzájárultak a mindenkori kormányunk, illetve az országgyűlés is, de hogy összehasonlítva azzal, hogy más, adott esetben lényegesen kevesebb embert érintő problémára milyen összegeket szánt a magyar állam, vagy az adott kormányok, akkor itt teljesen világosan látszik, hogy ezek az apróságok inkább arra szolgáltak, hogy hát ha akkor kicsit csendesebben leszünk, vagy akkor majd nem fogunk szólni, de minket ez meg sosem zavart, mondom, nem ezen áll, vagy bukik ezen a kis pénzen. Jó,
tehát a következő kérdésem épp ide tartozik. A rendszerváltás utáni első kormánynak az egyik, ha nem is a legelső, de a legelején meghozott törvénye ugye az volt, hogy a nőket felszabadították, és akkor már nyugodtan kiállhattak az utcasarokra strihelni. És ha párhuzamba veszük ezzel azt, hogy a nanét nem segítették, tehát ugye nem is hátráltatták, csak ugye passzívan álltak mellé, akkor te ebből milyen következtetést vonsz te?
Azt hiszem, értem a kérdést. Én úgy emlékszem egyébként, hogy a legelső új törvény, amit meghozott ez a parlament, ez a kitüntetéseknek a megváltoztatása volt, mert ugye előtte különböző fajta csillagok voltak, és akkor azokból gyorsan keresztet csináltak.
Ezt mondjuk az ügyvédek fizetését felvitték, lehet, hogy csak a harmadik volt a nők felszabadítása.
Aha, értem. Hát igen, a kérdés az, én nem feltétlenül gondolnám, hogy a prostitúció szabadabbá tétele, az feltétlenül a nők felszabadítását jelenti. Amennyiben a nők, felsejtettem, igen, hogy csak a rádióban is nem tudom mennyire megy át, ugyebár az irónia, vagy egy hangfelvételem, úgyhogy azért is emelném ezt ki. Ez eléggé felszabadított a nőket használni, akaró férfiakat az alól, hogy rendőri razziába kerüljenek. ami egyébként időközben továbbra is így van, tehát 98 óta van egy szervezett bűnözés előtti törvénycsomag, és ezt az úgynevezett zónatörvényt ezt abba tették bele, ami ugye azóta van, hogy 100 méterre a templomtól, a közintézményektől és így tovább nem szabad strihelni. Elvileg prostituáltat felszedni se szabad ezeken a helyeken, tehát mind a két fél ugyanazt a szabálysértést követi el, de tipikusan nem szokták, ha úgy kapnak el egy nőt, hogy ott van vele egy férfi is, akkor ezt nem szokták előállítani, hanem elhajtják, mondván merő férfi szolidaritásból mondjuk. Úgyhogy ezek érdekes dolgok, egyrészt ezek a kettősségek, hogy mi a törvényalkotó szándéka, és aztán hogyan alakul a megvalósítás. A másik pedig az, hogy ugyanebben az időben, amikor, tehát ez szintén az első kormány idejére tehető, hogy szintén egy konzervatív megválasztott képviselő jelezte, hogy szerinte az lenne a megoldás a munkanélküliségre, hiszen akkor eszméletlen munkanélküliség volt rögtön a rendszerváltás után, hiszen megszűnt ugye a falakon belüli munkanélküliségből hirtelen falakon kívüli lett, nehéz ipar tömegével épült le, és bejelentette egy képviselő azt a zseniális ötletét, hogy azzal kéne a munkanélküliséget lecsökkenteni, hogy a nők visszamennek a háztartásba. Tehát a női munkavállalást kvázi betiltják valahogyan. Na most egy EU felé haladó ország persze nem igazán, tehát ezen leginkább a Talibán próbálkozott legutoljára Afganisztánban, és hát lám ők is hova jutottak, tehát egy civilizált európai ország nem tesz olyat, hogy a lakosságnak a felét ilyen módon korlátozza a munkához való alapjogában egyébként, ugye ez is egy emberi jog amúgy. Úgyhogy ez, de megint csak szerintem érdekes az, hogy egyáltalán azt gondolta, hogy lehet ilyet nyilvánosan és hangosan mondani, és hogy nem fogják őt ezért lemondatni. Hát mondom, sokat változott a világ, de szintén nem olyan sokkal ezután, tehát szintén még így, ez még a NAME alakulása előtt volt, én szerintem 92-ben volt egy kampány, ami eléggé összerántotta a nők jogain gondolkozó embereket, mert akkor született meg az úgynevezett magzatvédelmi törvény, aminek már a neve is egyébként elég érdekes, hiszen ez a törvény abortuszról szól konkrétan. Tehát ez volt egyébként gyakorlatilag a kompromisszum, amit sikerült elérni a konzervatívok és a baloldal között, hogy ugyan a törvény az abortuszról szól, és alapvetően csak minimálisan korlátoz jobban, mint a korábbi törvény, azáltal, hogy ezt a bizonyos bizottságot és a kétszeri három nap különbséggel való odamenést betette, hát ha ezek a cafkák annyira felelőtlenek, hogy nem gondolkoztak, nem őrlődtek már eleve két hetet, mielőtt elmentek a bizottsághoz, ugyebár, és most már nem bizottság volt, mint korábban, hanem ugye a családvédelmi szolgálat. Tehát amellett, hogy gyakorlatilag továbbra is bárki, aki akart, nem akart megtartani egy terhességet, az abortuszhoz jutott. Tehát, hogy is mondjam, szellemiségében nem változott a törvény, csak a nevében változott meg rettenetesen. Tehát ez is erre az időszakra tehető egyébként, ugyanúgy, mint a prostitúciónak, úgymond a liberalizálása. Egyértelműen volt a 89 után ezekből a szempont, több ilyen szempontból, de ezek közé tartozik a nők helyzete is, egy úgynevezett konzervatív visszarendeződés. Ugye az 50 év szocializmusnak volt egy ilyen fajta hatása többek között, hogy a vízzel a gyereket is kiöntötték, és egy csomó olyan szociális vívmányt, amit például a nyugat-európai nők nyálcsorgatva, a nőszervezetek nyálcsorgatva irigykedve néztek, mint például a bölcsödék, óvodák nagy száma, és így tovább, és így tovább. Ezeket az intézményeket nagyon-nagyon visszaépítették. Ez részben kényszerből történt. Jött hozzá egy konzervatív retorika, hogy ezt igazából azért csinálják, mert a nők helye és valódi szerepe az, hogy ők otthon főzzenek a konyhában a nagyon sok gyerekükre. Valójában persze ennek sokkal több köze volt tényleg ahhoz, hogy egyes emberek mit akartak, hogy hogyan nézzen ki a társadalom, illetve hogy milyen lehetőségek voltak akkortájt. Illetve ebben játszott egy olyan szerepet az, ami ugye már volt, a nőket már felszabadítottuk, hogy a létező szocializmus idején történt egy részleges emancipáció, ami a munkavilágának az emancipációját jelentette. Ugyan a kommunista ideológiának a nemek egyenlősége az része volt, de nem véletlenül beszélek létező szocializmusnak, annak elég kevés köze volt a kommunista ideológiához bármilyen formában, ahogy ez papíron megvalósult. De szükség volt a munkaerőre. Különösen, amikor az 50-es években a traktoros lány meg a bányász lány imidzset bevezették, annak nem az volt az oka, hogy valakik mélyen és meggyőződésesen hittek a nemek egyenlőségében, hanem arra, hogy az ország újjáépítéséhez brutálisan sok munkaerőre volt szükség, és ezért támogatták a nőket is abban. Aztán a helyzet kiegyenlítődött, ugyebár, és a 60-as évekre bizony kiderült, hogy ettől, hogy annyira bátorították a nőket a munkaállásba, ettől viszont leesett a gyerekszám, és akkor föltalálták a gyest. Igen, messzire megyünk lassan, tudom, de minden mindennel összefügg igazából. Visszatérve igazából azt tudnám mondani, hogy ez a fajta visszarendeződés független attól, tehát ez nem azon múlik, hogy milyen kormány van. Tehát az emberek általános értékrendje az nem az adott, mert ez pártpolitika és az értékrend az ennél egy sokkal merevebb dolog. A közép-kelet-európai régióban, ami a nemek egyenlőségét illeti, Magyarország a legkonzervatívabb ország. Tehát nálunk gondolják a legtöbben, mind a mai napig, hogy tehát egy picit meg vannak szorongatva, akkor bevallják, hogy azért ők mégiscsak azt gondolják, hogy a nők azok másfélék, más igényeik vannak, mind csoport összességében. Tehát egy ilyen homogén dologként vannak kezelve, amiben mindenki egyforma, ami ugye gyanúsan elő, tehát ez eléggé előítélet gyanús, amikor valaki bármely csoportról azt mondja, hogy mert ők mind olyanok, legyenek ezek romák, nők vagy vakok, teljesen mindegy. Tehát ez a fajta kép arról, hogy a nőknek az a dolga, hogy mint egy ilyen, hogy is mondjam, tehát hogy a szaporító szervük a lényegük gyakorlatilag, és a többi az csak ilyen körítés. És minden, ami ezzel jár, nyilván ehhez hozzájön az, hogy a szexualitásuk, hogy az a lényeg bennük, hogy szexuálisan hozzáférhetőek legyenek, vagy az a lényeg bennük, hogy anyák. Ezt nagyon-nagyon sokan gondolják, illetve nagyon-nagyon sok, még többen, mint akik ezt nyíltan kimondják, élnek hagyományos nemi szerepek mentén, még akkor is, hogyha elvileg nem fogadják el azt a felosztást, amit ugye kettős tehernek szokás hívni, hogy a nők mind a mai napig KSH adatok szerint is lényegesen több munkaórát töltenek a háztartásban. Tehát ez fontos hangsúlyozni, hogy az a fajta duma, amit mindig hallunk, hogy jó lehet, hogy a nő mosogat, mosvassal tereget, de a férje meg fölteszi a polcot, és mit tudom én, kivágja az elszáradt gyümölcsfát. Most nyilván polcot szerelni, meg korhagy gyümölcsfát kivágni relatíve ritkában kell, de egészen konkrétan is tudjuk, hogy munkaórára lebontva továbbra is a nők lényegesen többet végeznek az otthoni házi munkából, illetve a gyerekfelügyeletnél, a gyereknevelésben való részvételnél pedig extrém nagyok a különbségek, hogy mennyivel több időt töltenek a nők benne, hogy ennek miközben a mi témánkhoz persze, alapvetően az, amit ebben az 1993-as ENSZ nyilatkozatban is találhatunk, amelyben megállapítják, hogy a nők elleni erőszak léte az szorosan összefügg a nők és férfiak között társadalmilag kialakult hatalmi, gazdasági, politikai különbségekkel. Tehát, hogy nem azért túlnyomó részt férfiak által nők ellen elkövetett erőszakról beszélünk a párkapcsolatban, mert a nők azok jó fejek, a férfiak meg nem. Alapvetően számtalan ember, legyen nő vagy férfi, törekszik arra, hogy a környezete felett uralkodjon valamilyen módon. De a párkapcsolatokban tipikusan férfiak lesznek azok, akik ehhez erkölcsi, gazdasági, társadalmi támogatással rendelkeznek. Tehát nekik lesz egyszerűen több lehetőségük arra, hogy amennyiben az illető egy uralkodó típus, aki nem társakkal akarja körülvenni magát, hanem alattvalókkal, hogy ő ezt meg is tudja valósítani.
Tehát a lényeg az, hogy én egészen kisiskolás voltam még, amikor a környezetünkben az Ószt környéke, ami egyébként is egy eléggé elhagyult hely, főleg mostanában, ott volt egy nagyon szép szőke nő, akivel egy körülbelül olyan viszonyban voltam, mint a Malénában a kisgyerek, hogy csak úgy nézegettem ott. És egyszer felszállt, és egy hatalmas monokli volt a szem alatt, és egy ilyen nagy buffalo bill volt a férje, és megkérdezte tőle, hogy hát mi történt? Hát, és akkor erre mondja, hogy hát a sógorral megittünk három üvegbort. És ez majd elég indok volt nyilván ahhoz, hogy szemem vágja a szőket. Na most én akkor elnyitottam, pedig már kisgyerek voltam, tehát akkor túl kicsi voltam ahhoz, hogy orba vágjam a kedves illetőt. Azóta persze én is megfelelő módon megnőttem. Természetesen az erőszak minden típusát elvetem. De ugye a Nana ezek szerint 91 óta, ezek szerint az idő nem sokat változott azóta se, ez pedig hát az nem ma volt, de most a Nana az ugye 91 óta van. Na most ha én ugye verném a feleségemet, aki egyébként nincs, vagy a élettársamat, ami szintén nincs, vagy a barátnőmet, ami szintén nincs, akkor mit tudna tenni a Nana? Azon kívül, hogy telefonon elbeszéljek meg. Tehát ugye az előbb fölmerült ez a munkaügyi minisztérium, ahol azért mégiscsak egy minisztérium, ahol mégiscsak oda tudnának szolgálni. Bár nem hiszem, hogy a rendőrség is tudna tenni bármit. Tehát azon kívül, hogy kiteszik időként ezeket a piros plakátokat, ami sok esetben elegendő, mert én kutyákkal szoktam, hogy ha valaki nem úgy bánik, elég sokszor lesz, hogy a rendben rászól, és akkor mégiscsak úgy érzi, hogy egy igazán elvetemült alaknak ez nem sokat számít. Lehet, hogy jobb lenne, ha létre lenne hozva egy ilyen, na ne különben. Mi különben dühbe jövünk, és kész, mondom meg, mert sokszor szerintem más nem segít.
Van egy olyan városi legenda egyébként, hogy létezik egy Nane kommandó, és hát nem minden héten, de azért időnként reméli egy-egy hívó, hogy van egy ilyen különítményünk, aki kimegy, és hát nem is feltétlenül azt nem szokták, vagy nem merik telefonban kérni, hogy hagyjuk helyben a élete párját, de hát azért ez felmerül, hogy mondjuk legalább segítenek neki kiköltözni, vagy valami ilyesmi. Visszafejtve egy kicsit a fonalat, 94 óta vagyunk, de mondjuk ez tényleg egy részletkérdés, és még 10 éves.
Nem is hallok, nem végképp, is látok jól, nem is hallok.
Végképp nem fog számítani. A probléma az már pár száz évvel ezelőtt is ugyanígy jelen volt. A 18. század végén hoztak Angliában egy olyan törvényt, hogy csak hüvelyik ujjnál vékonyabb bottal szabad verni a feleségeket. Tehát ez a korlátozó, akkor még úgy nem merték volna ezt így totálisan betiltani természetesen. Én feltételezem, hogy ez egy ilyen komoly egészségügyi, népegészségügyi problémává kezdtek válni a meghaló feleségek, meg hogy akkor nincs, aki a gyerekeket ellássa, és hát ezért valamit csináltak. Erdélyben is hoztak ugye szintén a 18. század második felében egy törvényt, és ezt ki is hirdették egyébként a helyi újságokban, hogy csak egyegú korbáccsal szabad feleséget verni, és több ágúval nem. Tehát ez úgy tűnik, hogy egy ilyen trend volt akkor, tehát hogy legalább korlátozzák az erőszak mértékét. Alapvetően ezt megelőzően, tehát ez a dolog jelen volt, csak éppen teljesen elfogadott volt. A nagyon sok társadalmi jelenség átmegy egy ilyen fejlődésen, hogy először teljesen természetes, aztán akkor hirtelen valamilyen oknál fogva betiltják, amitől persze nem szűnik meg egyik napról a másikra, hanem tabuvá válik. Jó, akkor nem beszélünk róla, és aztán lassanként az érintettek elkezdenek beszélni róla. Egyébként a gyerekekkel szembeni szexuális visszaélés ugyanezen ment át. Még a Napkirály, tehát 14. Lajos idejében Európa szerte gyakorlatilag a gyerekek arról szóltak, hogyha megérte a 6 éves kort, akkor az tök jó volt, és akkor onnantól felnőtt volt, és munkaerő, vagy pedig ilyen szórakoztató dolog, és konkrétan 14. Lajossal is különböző partikon kiskorában visszaéltek szexuálisan nyilvánosan, mert senki nem gondolta, hogy ezzel bármi gond lenne például. Amit a Nane tud tenni, az az, hogy természetesen ez a maroknyi ember, aki mi vagyunk, voltunk és leszünk, bár kiszámoltuk tavaly a 13. szülinapunkon, hogy több mint 1000 önkéntes építette, segítette, működtette a szervezetet 13 év alatt. Tehát a elmúlt időben azért az egyik fontos dolog, hogy már kezdenek más szervezetek is csatlakozni. Van olyan szervezet, amelyik például ilyen a Patent Egyesület, amelyik tevékenységének része ez a téma. Vannak olyan szervezetek, amelyek alkalmilag csatlakoznak, és más módokon, ilyen például az Amnesty International, amelyik persze az emberi jogi vonallal, a hatóságokkal foglalkozik ebben a témában például, és nem nyújt konkrét segítséget. A segélyvonal az egyrészt azért érdekes, mert hogy valóban ott kézzel a beszélgetés folyik, de hogy messze nem becsülném alá a szavak erejét, tehát nyilván akkor most se lenne értelme egy beszélgetnünk, hogyha nem gondolnánk, hogy ezeknek van hatása, tud lenni értelme. Mi a segélyvonalon leginkább megpróbáljuk, hogy is mondjam, nem kimenteni a vízből a fuldoklót, hanem úszni tanítani. Tehát ez az, amit telefonon meg lehet csinálni. Az egy stratégiai döntés volt a részünkről, hogy mivel eléggé egyediek vagyunk az országban, hát sőt, nagyon egyediek vagyunk az országban, ezért inkább egy nagyon korlátozott, de országos szolgáltatást nyújtunk, a segélyvonalat bárhonnan lehet érni az országban, mint hogy valami nagyon intenzív szolgáltatást nyújtsunk kevés embernek. Tehát mondjuk nyithatnánk Budapest közepén egy irodát, lényegesen kevesebb embert tudnánk elérni ezen keresztül, fizikai okokból, mert Nyíregyházából nem fognak hozzánk eljönni, mert akkor is, hogyha 24 órában nyitva vagyunk. A segélyvonalon egy eléggé jól felépített menetrend szerint zajlanak a hívások. Nagyon fontos része az, hogy háborítatlanul összetudja foglalni, el tudja mondani a történetét, és már ennek is a hatása rendkívül megerősítő. Nagyon sok hívó ilyenkor mondja el először, ilyenkor foglalja szavakba először a tapasztalatait. Mások megpróbáltak már másokkal erről beszélni, de sajnálatos módon az átlag embereknek a segítői készségei azok elég rosszak. Ha valaki elmesél nekünk egy szomorú dolgot, attól mi is szomorúak leszünk, eddig ez rendben van, csak éppen ilyenkor az elsődleges célunk az, hogy a saját szomorúságunkon segítsünk. És ezen általában úgy segítünk, hogy adunk valami fantasztikus tippet az illetőnek, hogy hogy oldja meg egyik pillanatról a másikra a 20 éves problémáját, ami nyilván nem fog működni. Ugye bármilyen mondat, ami úgy kezdődik, hogy én a te helyedben ezt és azt tenném, az nyugodtan leállíthatunk, hogy hát lehet, de nem vagy a helyemben. Tehát ez kibickedés. Tehát egyrészt fontos, hogy mi végighallgatjuk anélkül, hogy félbeszakítanánk és ötleteket adnánk neki arra, hogy hogyan oldja meg most azonnal. Ezt azért csináljuk általában az ismerőseinkkel, mert mi szeretnénk jól érezni magunkat. A másik dolog, amit tapasztalnak az ismeretségi körükben, az, hogy nem veszik komolyan a problémájukat. Tehát ők összeszedik a bátorságukat, és valakinek elmesélik azt, amitől ők iszonyan rettegtek, hogy elmondják, és akkor azt tapasztalják, hogy jaj, hát nem kell annyira komolyan venni, biztos nem gondolja komolyan, hogy le fog lökni a tizedikről, stb. Beszélj vele, csak ilyen bizarr dolgot mondanak, hát biztos nem tudja, hogy amikor nem tudom, késsel fenyeget, az nekem rossz. Hát persze, hogy tudja, tehát nincs értelme ezeknek a javaslatoknak. Tehát egyrészt fontos, hogy rendkívül intenzív hatása van annak nagyon sok hívóra, hogy elmondhatja a történetet, és van, akinek csak erre van szüksége, mert még nem tartott, hogy lépjen, de az a tudat, hogy nincsen egyedül, hogy van valaki, aki nem tartja őt őrültnek, amire azt gondolja, hogy ez nem oké, ami vele történik, rendkívül sok erőt tud visszaadni. Emellett, ha már elég jól elmondta a történetét, akkor igyekszünk azt belehelyezni egy társadalmi összefüggésbe. Tehát ez az, ami eléggé különbözik, mint mondtam, a lelki segélyvonalaktól, amelyek minden problémát egyéni problémaként kezelnek, hogy tudjuk, hogy eznek vannak társadalmi összefüggései, hogy nem az ő egyéni pehjéről van szó, hanem a felnőtt magyar lakosság abba a 20%-ába tartozik, a felnőtt női magyar lakosságnak abba a 20%-ába tartozik, akinek legalább egy ilyen kapcsolata lesz az életében. És ez megint csak azt tudom mondani, hogy ez eléggé intenzív hatással van a hívókra, amikor ezt így megtudja, hogy ez egy ennyire általános dolog, hogy nem ő rontott el valamit, nem ő vele van a baj, hanem van itt valami nála sokkal nagyobb probléma, aminek a részese. Ez eléggé hasonlít arra, mint amikor valaki valamilyen oknál fogva, mondjuk kisgyerekkel előfordult, hogy azt hiszi, hogy ő okozta a földrengést azzal, hogy ellopta a lekvárt a Spice-ból előző nap, mert a pici gyerekek azok mindenről azt gondolják, hogy hozzájuk kötődik valahogyan, és hirtelen megtudja, hogy nem ő okozta a földrengést. Tehát kb. ez, illetve a tovább lépésben, a dolgok átgondolásában nagyon sokat segít az, hogy ismertetjük vele a természetrajzát annak a jelenségnek, amiben van. Ami nekünk az erősségünket adja, az több mint 30 évnyi nemzetközi mozgalom ebben a témában, több mint 30 évnyi kutatás, elkövetőkkel, áldozatokkal végzett felmérések, amelyek alapján el tudjuk neki mondani, hogy az, hogy már 5-5-ször ígéri meg, hogy elmegy pszichológushoz, hogy leszokik az alkoholról, hogy nem fordul elő többet, és így tovább, hogy ez már 5-5-ször ígéri meg, és az, hogy soha nem történt változás, az azért van, mert az erőszakos párkapcsolatokban van általában egy körforgás. Tehát nagyon nagy részükben, körülbelül 80%-ukban nem folyamatosan zajlik az erőszak, hanem jobb és rosszabb periódusok váltják egymást. Ez az, amit a köznyelv sevele, se nélküle kapcsolatnak szokott nevezni, de ez valójában nem az, hanem adott egy kapcsolatában kételkedő, abból esetleg kilépni szándékozó bántalmazott nő, és adott egy bántalmazó, aki ezt nem akarja, és aki ezért átmenetileg visszafogja magát. Igen.
Na most 13 év is több, mint amit én gondoltam, az a 92, de a lényeg a következő, ugye múlt században még ezek szerint csak különböző típusú motokkal lehetett venni az asszonyt. Uh-huh. Most már azt hiszem, hogy talán ez tilos is, nem vagyok benne biztos. Na most a 13 év alatt azért a 20%, hát az egy elég súlyos. Ez lett volna a kérdésem, hogy mekkora 20%, hát most én végig gondoltam értele az utcánkat, hát én nem tudom elképzelni, minden ötödik helyen ilyen történik. Akkor lehet, hogy valahol nagyon sűrűbben vannak.
Nem most éppen, tehát ez egy életút adat. Minden tizedik helyen történik most éppen. Ez tudom, hogy nem sokkal megnyugtatóbb. Tehát a 12 hónapon belül, ha azt kérdezik valakit, hogy 12 hónapon belül bántalmazták-e, akkor a nők 10%-a mondja, hogy igen. Ha az a kérdés, hogy egész életében volt-e ilyen kapcsolata, akkor 20%.
De azért a fejlődés azért is kell, hogy látszódjon, mert tehát azért minden, ahogyan például még a régi parasztasszonyok mindig mondták, hogy azért van a nagy szoknya, mert az eltakarja a családba a dolgokat, azért ma már nem itt tartunk nyilvánvalóan, tehát azért ennek ebben is meg kell mutatkozni.
Igen, és nem. Jelen pillanatban a felmérésekből kiindulva a skandináv országokban élnek a legbrutálabb férfiak. Ez valójában nem igaz. Valójában az van, hogy a skandináv országokban a legérzékenyebbek, legtudatosabbak a nők azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami belefér egy párkapcsolatba, és mi az, ami nem fér bele egy párkapcsolatba. Tehát ebben abszolút igazad van, hogy azért a nagyanyáink generációi óta sokat tudatosodtak a magyar nők is, de ugye térjünk vissza, amit korábban mondtam, mi vagyunk a legkonzervatívabbak a régióban, sokat tudatosodtak, de még nem eleget. A bűnügyi statisztikák azok emelkednek, és ilyenkor a populisták szeretik mondani, hogy milyen szörnyű világban élünk, ahol elharapozik az erőszak. Nem harapozott el az erőszak, csak teljesen mindegy, hogy gyerekekkel szembeni, iskolai vagy párkapcsolati erőszakról van szó, egyre több áldozat mer felszólalni. Tehát nincs több erőszak, csak több kerül belőle napvilágra.
Igen, na most, hogyha...
És ez egyelőre jó.
Egyeset is sok, ez tény.
Igen.
Most ennek kell hirtelen, hogy két dolog jut eszembe, az egyik volt egy-két olyan kiemelkedő eset, mint ennek a Kitty lánynak az esete.
Igen.
Ugye, aki gyakorlatilag, és úgy veszem észre, úgy vettem észre legalábbis, hogy azért még a törvény is ennek megfelelően próbált a dolgokhoz hozzáállni. A másik pedig az, hogy azért, hogyha most az emberölések javarészét nézzük Magyarországon, az tömében abból áll, hogy K.E. ritaudás után ugye késsel élettársát halba szúrta. Na most azért ott az megint egy másféleképpen...
Miután 15 évig bántalmazta.
Na de most azért...
Tehát ez fontos tudni, erről a hírekben sosincsen szó, hogy az ilyen ölések azok mindig egy bántalmazó kapcsolatban történnek.
Igen, na most ez a Kitty féle eset, meg talán volt még egy hasonló, ami ugye az tökéletesen igaz. Azzal nincs semmi gond. De azért egy része viszont az a kölcsönös alkoholizálás terméke.
Hát az ölések nem. Valóban a kölcsönös alkoholizálás közben kölcsönösen alkalmi erőszak van. Tehát az alkalmi... Hogy is mondjam, léteznek rossz kapcsolatok, és léteznek bántalmazó kapcsolatok. A különbség a kettő között valóban az, hogy a bántalmazó kapcsolatokban rendkívül nagy az egyenlőtlenség. Tipikusan egy irányba történik az erőszak, vagy legalábbis az egyik nagyon fél a másiktól. Nem minden bántalmazott nő reszket egy sarokban. Elég sokan megpróbálják megvédeni magukat, és ennek időnként Vannak olyan esetek is, amikor úgynevezett megelőző önvédelmet hajtanak végre, ami furcsa hangzik, de ez a furcsaság leginkább abból áll, ahogyan mi mindannyian megtanultuk azt, hogy mi az önvédelem. Mert jelen pillanatban az jogos védelem, ez a jogi kifejezés, az úgy néz ki, hogyha nekem támadnak egy 10 centi hosszú késsel, akkor én nekem jogom van ugyanúgy egy 10 centi hosszú késsel megvédeni magamat. Ha nekem támadnak egy lőfegyverrel, akkor nekem is, ha úzival, akkor úzival, de ha csak egy marok fegyver, akkor marok fegyverrel védhetem magam. Na most, amikor a 120 kilós kigyúrt férfi éppen puszta kézzel neki megy a bántalmazást közben, következtében 40 kilóra lefogyott nyárfalevél feleségének, akkor a jelenlegi jogállás szerint, vagy joggyakorlat szerint a 40 kilós nőnek puszta, az lenne jogos védelem, hogyha puszta kézzel védekezik.
Arányosságra kéne lenni.
Igen.
Tehát, hogyha az élet kioltására alkalmas eszközzel támadják meg, akkor nyilván így védekezhet. Most ezzel kapcsolatban a két dolog...
Hát igen, csak hogy annak a férfinak az ökle, az igen, egy élet kioltására alkalmas eszközés.
Most két dolog kapcsolatban eszembe az egyik az, hogy ugye régebben foglalkoztam, mint fotográfus, hogy a kocsma, tehát ahol a hely, ahol fontos vagy címkérlettel, aminek ugye abban az időben az volt a lényege, hogy valakit a munkahelyén ugye üldöznek, mert ilyen alacsony beosztásban dolgozik, stb. Otthon se, kutyába se nézi senki, egyetlen egy hely van, ahol ő számít, a kocsma, ahol megkérdezik, hogy hol voltál tegnap. Tehát, hogyha, ahol hiányzik egyáltalán. Na most ezek azok az emberek, akiket ugye a főnökkel az lecseszte, a semmiben nem nézik, tehát minden kisebbség érzése van, hazament, és akkor otthon aztán ő az úr, és ott aztán a kutyától, macskáig mindenkit nyakon vágott. Most a másik típus pedig ez a korunk hőse, ugye a vállalkozó, akiket most termel ki pont ez az időszak, a rendszerváltás után időszak, akik ugye a BMW-hez veszik a szürkelányt, és teljesen normális dolog, hogy még esetleg nyakon is vágja, hogyha valami.
Hát mert a tulajdonának tekintjük.
Ez észrevehető egyébként, hogy az egyik talán kicsit fogy, a másik meg, mint hogyha. Nem,
mert hogy teljesen egyenletesen van jelen minden társadalmi csoportban az erőszak, tehát a bíró bántalmazza a pedagógus feleségét, az egyetemi tanár bántalmazza az egyetemi tanár feleségét, akár konkrét fizikai erőszak szintjéig is. A sok diploma ebben az esetben abból a szempontból vesz részt a helyzetben, hogy a több diplomás elkövetők azok ügyesebbek. Ravaszabbak mondhatnánk akár, jobban ismernek olyan módszereket, amelyekkel rettenetes szenvedést tudnak okozni anélkül, hogy elő lehetne őket venni a bíróságon, mondjuk ilyen agymosásos, lelkiterroros módszerekkel, mint hogy például kedvesen megsimogatja a felesége haját, úgyhogy előtte beletenyerelt a vajba. Például... Vagy pedig elolvassa, ugye hát például a román Playboyban megjelent egy cikk. Playboyt azt ugye jómódú férfiak vásárolják, mint tudjuk. Művelt jómódú férfiak újságja, illetve nem biztos, hogy mint tudjuk, de akkor most szóltam, hogy ez a jómódú és a művelt, vagy ilyen felső középosztálybeli férfiak újságja. A cikk mind a mai napig fordításban megtalálható az interneten magyarul is, és részletesen leírja, hogy hogyan kell úgy bántalmazni egy nőt, technikai részletessége, hogy annak ne legyen semmilyen nyoma. Ez a bizonyos ilyen vizes törölközős, hajas fejbőrütése, és így tovább, és így tovább.
És ez számolva?
Évekkel ezelőtt volt egyébként, de mondom, abszolút rá lehet keresni az interneten, így román Playboy, feleség, meg erőszak, szerintem nem tudom, nemrég kerestem rá valamilyen oknál fogva, és egy pillanat alatt meglett egyébként. Úgyhogy...
De mi mozgatja végül is? Tehát, hogyha ilyen esetek vannak, akkor van erre valami felmérés, hogy akkor végül is ennek mi lehet a...
Vannak olyan országok, ahol már nagyon jó elkövetői programok vannak. És ezekben az elkövetői programokban elég sokat beszélgettek ezekkel a férfiakkal. És hát úgy tűnik, hogy több... tehát az, hogy őket mi motiválja arra, hogy így viselkedjenek, az sokféle. Van, aki egyszerűen azt gondolja, hogy joga van az összes konfliktusait így rendezni, minden problémáját úgy megoldani. Lényegesen megnyugtatóbb, hogyha tudom, hogy mindig nekem van igazam, mert a többiek félnek tőlem. Például. Van, aki azt gondolja, hogy párkapcsolatban mindig valaki fent van és valaki meg lent van. egész konkrétan nemrég egy fiatalember, aki egyetemre jár, és majd gyerekekkel fog foglalkozni, hogyha onnan kikerült, mondta el nekem teljes meggyőződése, hogy a kapcsolatokban mindig van egy rabszolga. Tehát vannak emberek, akik így gondolkodjanak, hogy egy kapcsolatban nem lehetnek egyenlőek. Nyilván ebből következik, hogy nem is fog majd olyan kapcsolatot keresni, ahol egy vele egyenlővel, teljesen mindegy milyen szempontból, gazdasági, szellemi, társadalmi szempontból egyenlő lesz, és azt gondolja, hogy hát ha valakinek fent kell lenni, valakinek meg lent, akkor hadd legyek inkább én fent. És van akiben egész nagyon konkrétan megfogalmazódik az, hogy ha nem akadályozom meg, akkor el fog hagyni. És hát ebben az a tragédia, hogy eleinte az a nő nem biztos, hogy így gondolja, de közben már egy idő után így fogja gondolni, mert természetesen az, hogy valaki őt bezárja, megakadályozza, hogy kereső foglalkozása legyen, elidegeníti, elmarja az összes barátját, hogy ne tudjon senkivel összejárni, és így tovább. Tehát ezektől azért előbb-utóbb ki lehet valakiből szeretni.
De ezek úgy nagyon-nagyon ritkák. Hát ez a...
Azt tudom mondani, hogy ezek a összes ilyenfajta motivációból azért már eléggé sokan összeadódnak, de kétségtelen, hogy bántalmazóban nincs olyan sok, mint bántalmazottból, mert hogy azért előbb-utóbb az áldozatok kiszoktak szabadulni egy ilyen kapcsolatból, jó esetben élve, rosszabb esetben nem élve, és akkor a bántalmazó egy másik áldozatot fog találni magának, az osztrák kollégáktól tudjuk, akiknél egy olyan törvény van, amelyik kötelezi együttműködésre a távol tartott bántalmazókat a rendszerrel, hogy általában ugyanaz a nő más bántalmazóval ritkán jelenik meg a rendszerben, nem feltétlenül azért, mert ne randizna megint egy olyan alakkal, aki őt bántani akarja, hanem azért, mert hamarabb fel fogja ismerni. Mi ezt magunk között elnézést a kifejezésért, de úgy hívjuk, hogy kifejlődik a szardetektora a bántalmazott nőknek előbb-utóbb. Tehát van, amikor már pont az első randiból tudni fogja, hogy ezzel az emberrel valami nem stimmel. Szóval kevesebben vannak, de azért nincsenek olyan kevesen, és a lényeg igazából nem is az, hogy mi motiválja őket, mert mint mondtam, nőket is motiválna számtalan dolog, hogy uralkodjanak a környezetük felett. Az, hogy lényegesen kisebb számban teszik, és a lényeges válasz az az, hogy férfiak azért bántalmazhatnak a kapcsolatokban, mert mi többiek megengedjük nekik. Mert a korai figyelmeztető jeleknél, ami még csak mondjuk a enyhe szóba érteli erőszak, amikor azt tapasztaljuk, hogy egy haverunk a barátnőjét porigalázza a mások előtt, akkor nem szoktuk neki szóvá tenni, hogy haver, én nem barátkozom olyan emberekkel, akik ilyeneket csinálnak. Tehát ha időben kapnának a bántalmazók visszajelzéseket a környezetüktől, tehát nem a hatóságoktól, sokkal előbb, amikor még csak enyhében nyomják ezt a műfajt, kapnának visszajelzéseket azzal kapcsolatban, hogy ez nem elfogadható, nem az, hogy ez törvénytelen, nem az, hogy ez nem fér bele egy 21. századi európai ország értékrendjébe, hanem ha azt kapná meg, hogy figyelj, te nekem nagyon fontos vagy, de ha nem változtasz a viselkedésed, én nem szeretnék többet veled találkozni. Tehát amíg ez nem történik meg nagy mértékben, addig jelen is lesz ez a viselkedés, mert hogy mindannyian abból tanuljuk meg a viselkedésünket, hogy milyen visszajelzéseket kapunk a társadalomban. Természetesen az életünknek kb. Az első 14 éveben a szülők és egyéb családtagok egy fontos referencia, de azért azon túl már nem. Tehát a kortársak, a főnökök, a haverok, teljesen mindegy, rendkívül fontos mércékké válnak számunkra abból a szempontból, hogy mi elfogadható és mi nem elfogadható, és ebből a szempontból nagyon-nagyon fontos az, hogy a nem erőszakos férfiak aktívan felszólaljanak, és jelezzék, amikor mondjuk egy haverjuk azzal jön, hogy jaj, hát tudod milyen az, amikor hisztizik. Akkor nem tudok magam uralkodni, és azt mondani neki, hogy nem tudom. Mert ez ennyiből állna adott esetben, hogy nem kacsintunk össze egy teljesen elfogadhatatlan viselkedés fölött, hanem annyit mondjuk, hogy szerintem az elfogadhatatlan. Én is voltam már dühös számtalanszor életemben, de olyankor azt mondtam, hogy most elmegyek egy kicsit, akivel nem jöttem ki jól azzal, akkor inkább nem találkoztam, de nem kötelező valakit bántalmazni. Odébb lehet menni, el lehet válni, sok mindent lehet csinálni bántalmazás helyett. Azok a dolgok, amelyeket a bántalmazók megneveznek, mint ok, arra, hogy ők miért voltak éppen erőszakosak, azok valójában csak ürügyek.
És mi van az Amazon természetű, ki volt az a helység kalapácsában, aki egy ilyen veszőseprőben végigverte a rókalájú kántort?
Az irodalmi művek azok mindenképpen érdekesek, főleg amikor ezt férfiak írják. Elsősorban azt gondolom, hogy ez azoknak a férfiaknak a lelkéről szól, és az ő belső rejtett félelmeikről, amiket így kiírnak ezekben a regényekben.
De megvan a történet.
Megvan a történet, de nem is kell, hogy pont erre gondoljak, mert hogy van számtalan történet, amelyik attól hatásos, hogy megfordítja mindenki által ismert valóságot. És nem egy valós helyzetet ír le, hanem attól lesz számunkra izgalmas és érdekes, kicsit mint egy horrorfilm, azon borzonghatunk, hogy úristen, így is lehetnének a dolgok. Egy picit, mint amikor az óriás hangyák, ezért jönnek az óriás gyilkos hangyák, vagy valami hasonló, mindenki tudja, hogy nincsenek óriás gyilkos hangyák, és ezért jót borzongunk ezen a filmen. Hát ez is ilyen kis horrorfilm férfiaknak című dolog, hogy úristen, egy autonóm nő.
Utolsó megjegyzésem.
Csak nyugodtan.
A Plahalúza téren van a műtermem, és ezért rendszeresen leszoktam járni a térre, amire azt tudom mondani, hogy ha ott állok, vagy a Harlembe állnék, tök mindegy, tehát ugyanazokat a dolgokat tapasztalnám. Most oda időnként leszoktak üldözni egy-két rendőr, akik szintén ott támasztják a falat. Na most rajtuk azt lehet észrevenni, vagy amikor már valaki az ötödik szolgálat adja ott, és valaki megkérdezné tőle esetleg egy turista, hogy merre van a metró, mert ma azzal is úgy fordul oda, hogy azonnal ugye, mert előtte ő, akivel neki kapcsolatba kell kerülni, azokkal mindegyikkel probléma van. És ezért ez kicsit úgy átveszi. Na most ez ugye azzal kapcsolatban jutott eszembe, hogy vajon nem pont kialakul ez azokban is, akik ilyen szervezetben vesznek részt húzamosabb ideig, hogy már csak...
Gyűlöljük el a férfiakat, lerövidítem, jó? Mert annyira szépen becsomagolod.
Ilyen botanikus kimegy a fülbe, és ő úgy megy, hogy nagy örömmel méterenként hatféle különböző növényt veszel a láb alatt. Tehát nyilván ki mire van kihegyezve.
Azt tudom mondani, hogy nem feltétlenül vagyunk ettől paranoiásak, de több mindent észreveszünk, az kétségtelen. Tehát egy tapasztalt önkéntes, az valóban megy a villamoson, és észreveszi az összes bántalmazó párt a villamoson. Nem fogja mindegyikről azt gondolni, hogy bántalmazó, csak arról, amelyik láthatóan nem a kezét fogja például, nem arról van szó, hogy örömet okoz neki, hanem fogja a párját például, mert vannak ilyenek. Természetesen azokat, akik éppen lealázzák a villamoson a párjukat, vagy aki éppen a falhoz szorítja az utcán a párját, ezeket nyilván jobban ezt észrevesszük.
És ez már van a honlapon?
Ezeket a jeleket, ezek nincsenek fönn a honlapon, mert ez tényleg attól tűnik föl nekünk is, és sok minden mást is észreveszünk közben. Vannak figyelmeztető jelek, amiket szoktunk tanítani fiataloknak a megelőző program részeként, amik között ott van például sok dolog, és ezt azért is tartjuk fontosnak elmondani, mert ezeket egyrészt a fiataloknak nem mondja el senki, másrészt a figyelmeztető jelek egy részét kifejezetten cukormázba csomagolva romantikus dologként adjuk elő, például a féltékeny viselkedés az ide tartozik, hiszen az sokszor szokás azt mondani, hogy ha valaki féltékeny, ez a szeretet jele, holott az nem, az a birtokvágy jele, ha én szeretek valakit, akkor a lehető legjobbat kívánom neki a világon. Ha féltékeny vagyok, akkor azt kívánom, hogy velem legyen, és azt kívánom, hogy ő attól legyen boldog, hogy velem van. Fontos, azért is mondtam, hogy féltékeny viselkedés, mielőtt most itt bárki megijedt, hogy úristen, én is voltam már féltékeny, és akkor szörnyű ember vagyok.
Nem,
ez egy teljesen természetes érzés, ami származik a saját magunkkal kapcsolatos bizonytalanságunkból egyrészt, meg származik abból, hogy szeretnénk, hogyha a dolgok úgy történnének, ahogy mi akarjuk. Na de hát tehát az emberek többsége azt tudja, hogy ez nem mindig így van, és akkor nagy fájdalommal de lemond arról a dologról, a bántalmazók viszont nem, ők azt gondolják, hogy nekik joguk van féltékenynek lenni. Ugyanúgy a figyelmeztető jelek listáján van az úgynevezett korai elköteleződés, tehát ez a bizonyos már az első randin megkérte a kezemet című történet, amelyik szintén, ha így a felszínen nézzük, rendkívül izgalmasan és fantasztikusan hangzik, hogy végre valaki egyből észrevette, hogy én milyen óriási ember vagyok. Tehát miért a többiekkel van a baj, hogy ők nem veszik rögtön észre, hanem sokáig tart neki. De valójában persze nem lehet egy másik embert egy randin megismerni. Meg lehet róla tudni bizonyos dolgokat, amit egy bántalmazó típusú ember nagyon szeret felismerni. Például azt, hogy az illetőnek nem nagyon van családja, akire számíthat, hogy esetleg nehéz anyagi helyzetben van, ne adj Isten, éppen menekül ki egy másik kapcsolatból, és úgymond azért szeretne újra egy kapcsolatba kerülni, mert hogy az a patriarchális társadalom, amiben élünk, az úgy gondolja, hogy ha valaki egy nőnek tartoznia kell valakihez, ahhoz, hogy biztonságba kerüljön. Tehát, hogy ezeket lehet észrevenni, tehát ilyenfajta listánk van, de azt tudom mondani, hogy azért a munkánk, amit végzünk, a legtöbbünknek inkább előnyére válik, mint hátrányára, azzal kapcsolatban, hogy egyszerűen tudatosabban építjük a saját párkapcsolatainkat. Hiszen ugyan mi a bántalmazó kapcsolatokkal foglalkozunk, de ahhoz, hogy mi jól tudjunk foglalkozni a bántalmazó kapcsolatokkal, ahhoz kell, hogy legyen egy megfogható elképzelésünk arról, hogy milyen egy jó kapcsolat, amihez tudjuk viszonyítani azt, hogy milyen egy rossz vagy egy bántalmazó kapcsolat. Tehát nagyon konkrét és jól megfogható elképzelésünk van arról, hogy mi az, ami alapvetően szükséges ahhoz, hogy valaki az emberi méltóságát megőrizve egy egymást testén tápláló kapcsolatban tudjon részt venni. És ez nyilván nem olyan részletek szintjén, hogy hol laknak azok az emberek, vagy ki mit szeret enni, hanem ilyen alapdolgok szintjén, hogy hogyan viszonyul a két ember egymáshoz ahhoz a kapcsolatban, fejlődik-e az a kapcsolat valamilyen irányba, csökkennek-e a feszültségek, vagy inkább fokozódnak a feszültségek, és így tovább, és így tovább.
Van a világnak olyan része, amire azt lehet mondani, hogy ott a férfi és nő kapcsolat kiegyensúlyozott emberi értéknek lehetne tekinteni, és ha van, akkor vajon mi annak az oka, hogy ott van?
Általánosságban azt lehet mondani, hogy akik legjobban előre járnak ebben a dologban jelenleg a demokratikus államokban, mondjuk így, mert hogy léteztek most már eléggé kihaltak olyan természeti társadalmak, amelyekre tipikusan az volt jellemző, hogy minden tárgynak és élőlénynek is azt lelket tulajdonítottak, és azért ők nem vitatkoztak arról, amiről a középkorban a vatikáni zsinat vitatkozott még, hogy van-e a nőknek lelke, vagy nem. Tehát, hogy a régi természeti, azok a természeti csoportok, amelyek általában fontosnak tartottak minden élőlényt, és nem csináltak fontosabb, meg kevésbé fontos lényeket, mint ahogy a keresztény kultúra az így egy ilyen hierarchiát állapít meg, hogy növény, állat, ember, azokban általában a nők is egyenjogúságot élveztek. Az úgynevezett modern társadalmak közül a skandináv országok járnak legelőrébb. Ez köszönhető annak többek között, hogy ott már nagyon-nagyon régóta plurális demokrácia van, és polgári demokrácia, és ezek a mozgalmak is ki tudtak teljesedni, mert a diktatúrák, azok tipikusan, legyen ez egy jobbos, vagy egy balos diktatúra, vissza fognak nyúlni a patriarchális értékrendhez, ahhoz, amelyik hierarchiákat teremt felnőtt és gyerek, és férfi, és itt tovább között. Ezekben az országokban időközben legmagasabb politikai szinten meggyőződéses, a nők jogai mellett valóban elkötelezett, tehát nem csak a szavak szintjén, hanem a tettek szintjén elkötelezett politikusok találhatók, akik szemben és nélkül bevallják, hogy ők feministák, és azért tudják ezt megtenni, mert hogy arra felé ez nem szitok szó, hanem mindenki tudja, hogy a feminizmus az a nők emberi jogaiért, tehát hogy ez ugyanolyan, mint a humanizmus, csak éppen a nőkkel foglalkozva. Hogy ez a nők emberi jogi mozgalma, és tesznek ezért dolgokat, és tisztában vannak azzal, hogy ugyanúgy, mint sok más területen, azt a fajta történelmileg kialakult, több évezredes konkrét hátrányt, amit a attól való félelmükben, hogy a nők mégiscsak egyenlőek lehetnek velük, létrehozott a társadalom. Egyébként nők és férfiak egyaránt hozták létre a nők elnyomására irányuló módszereket persze, vagy mechanizmusokat. Tehát, hogy tudatosan próbálják ezeket az elnyomó mechanizmusokat megszüntetni. Nem csupán azt mondják, hogy akkor mától azt mondjuk, hogy mindenki egyenlő, hanem aktívan tenni azért, hogy felszámolják például az iskolában a merev, régi módi nemi szerepek oktatását az olvasókönyvekben. Ugye ez a bizonyos apa fáradt, anya főz típusú dolgokat, ahol az olvasókönyvekben mindig az anya otthon van és házi munkát végez, és az apa pedig ugye újságot olvas, tehát hogy ő szabadidős tevékenységet folytat az otthonban, mert ugye korábban dolgozott. Tehát, hogy ezeket megváltoztatni, hogy megváltoztassák a nők munkaerőpiaci helyzetét, ugye például, ami egy nagyon lényeges, és Magyarországon is most ugye már fölmerült jelenség az, hogy ezekben az országokban mindegyikben kvóta van a parlamentekben, törvényhozásokban, sőt, nem vagyok benne biztos, hogy Dánia vagy Norvégia, de valamelyik ország most iktatta már törvénybe azt is, hogy bizonyos méret fölött a nagyvállalatoknak az igazgató tanácsa is fele férfiakból és fele nőkkel kell, hogy álljon. Tehát már konkrétan a vállalkozás világával kapcsolatban is ilyen szabályokat hoznak, mert pontosan tudják, hogy ez a gazdaságra is kiterjed. Tehát ezek a lényeges különbségek. Én azt gondolom, hogy ez nem ördöngösség. Ezekben az országokban egyre inkább észreveszik a férfiak is, hogy ugyan társadalmi szinten kicsit kevesebb előjoguk lesz, mert ugyanolyan esélyekkel jutnak be a műszaki egyetemekre most már, mint a nők, és nem sokkal nagyobb esélyekkel, és ez például egy hátrány, de az ő személyes életükben komoly előnyökhez jutnak azáltal, hogy aktívabban részt tudnak venni a család életében, nem mulasztják el a gyerekük pici korát, mert ez egy állami elvárás, mert a 9 hónapos gyesből kötelező 2 hónapot a másik szülőnek kivennie például. Tehát személyes szinten nagyon-nagyon sokat nyernek a férfiak is, és ezt egyre inkább kezdik felismerni ezekben az országokban, és azt gondolom, hogy ezen nagyon-nagyon sok múlik. Azokban az országokban, ahol nem nagyon van változás, ott tipikusan mind a mai napig az van, hogy a nők már felismerték, hogy tarthatatlan az a helyzet, ami jelenleg fennáll, de a férfiak még nem ismerték föl, hogy miért lenne nekik is előnyös változtatni a helyzeten. Mert természetesen gazdaságilag, meg politikai hatalom szempontjával gondoljuk meg, a magyar parlament sem akarja megszavazni a kvótát, 90%-ban férfiak hozzák a törvényeket, ez a reprezentatív demokrácia elvét teljességgel ugye meghazudtolja, de hát saját magukat szavaznák ki az állásukból konkrétan. Hiszen tudnak számolni, van egy listán 20 ember, abból most ugyebár 18 férfi, 2 nő, hát abból a 18 férfiból 8 legkezelem, mert nem lenne rajta a listán, és ezt ők is tudják.
Jó, hát köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, elröpült az idő, és hát azt szeretném kérni tőled, hogy ha van időd, akkor maradjál itt a második részre is.
Nagyon szívesen, és köszönöm szépen a meghívást természetesen.